kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy rövid kis gondolatot olvasnék föl ma délelőtt alapigeként a János evangéliumának az utolsó fejezetéből, a 21. fejezetből, a 22. versnek az utolsó kis gondolatát, amit majd fönnállva hallgassunk meg, tehát a János evangélium a 21. fejezetének a 22. versének az utolsó kis gondolatát így jegyzi le a Szentírás. Ezt mondja Jézus Péternek ott: mi között hozzá, te kövess engem. Eddig olvasom az igét. Lehet, hogy most, ha az ige hirdetés tanárom értékelni az én ige választásomat, akkor azt mondaná, hogy helytelen dolog, amit teszek, mert egy olyan újszövetségi igét emeltem ki, mondhatjuk a környezetéből, amelyet igazából annak a történetnek a kapcsán kellene elmondani, hisz jól ismerjük a történetet, ugye, amikor Péter megkérdezi Jézust arról, hogy mi lesz azzal, aki mögöttük, meg ugye hátra tekint, és János volt az, mert neki megmondta az Úr, hogy milyen halállal fog meghalni, és azt mondja, hogy és vele mi lesz, és azt mondja Jézus neki, hogy mi között hozzá, te kövess. És én most nem erről a történetről szeretnék beszélni, hanem egészen más dolgot szeretnék a testvérek elé állítani, de nekem ez a történet, vagy ez a kis ige jutott eszembe, ami úgy gondolom, hogy a mai témánkhoz mindenképpen fontos, és nem mondhatjuk azt, hogy nyilván egy igéről beszélek, vagy egy ige szakaszról, de ennek a mondani valója igenis oda tartozik ahhoz a mai történethez, a mai mondani valóhoz, amit szeretnék a testvérekkel megosztani. Ugye ma az a ige állt előttünk az útmutatónkban, a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, és már az imaórán is, amelyek most újra indultak, elmondtam a testvéreknek azt, hogy mi sokszor arra gondolunk akkor, amikor a egymás terhét hordozásról beszélünk, hogy hát ez valami olyasmi, amiről nagyon sokat beszél a Szentírás, hogy hogyan segítsük a másikat, hogyan emeljük fel az elesettet, éhezőnek enni adjunk, szomjúhozónak inni adjunk, a betegeket látogassuk meg, és ne feledkezzünk el a foglyokról sem. Tehát, hogy valami ilyesmi jut mindig az embernek az eszébe, amikor azt mondja az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, de én reggel az imaórán is elmondtam, hogy nem csak ebből áll az, hogy az ember a másik terhét hordozza, vagy a másikat előbbre akarja segíteni, mert itt erről szól ez a gondolat a Galata levélben, hogy egymás terhét hordozzátok, és az isteni törvényt betöltsétek, hogy segítsétek a másik embert előrébb jutni. És ez lehet a mindennapi életnek a területe, de ugyanakkor lehet a lelki élet területén is, hogy terhét hordozzátok, segítsétek, vigyétek, ez a ti feladatotok. Vagy azt is mondhatnánk, hogy nem az a célunk, hogy a másikat visszahúzzuk, a másik embert azon az úton, amelyre az Úr elhívott, abban akadályozzuk, hanem nekünk az a dolgunk, hogy egymás segítve, egymás hite által haladjunk tovább a keskeny úton. Tehát ez a másik ember terhének a hordozása, mert be kell vallani a legnagyobb teher, a legnagyobb kihívás a hívő ember életében, hogy hogyan tudja győzelmesen megélni az ő hitét, hogyan tud győzelmesen végigmenni és megharcolni azt a nemes harcot, és végül elnyerni majd az életnek, az igazságnak a koronáját, amiről a Szentírás beszél. Tehát ez a mi legnagyobb terhünk, és ebben kell nekünk egymást segíteni. És erről beszéltem az imaórán, és azért hozom fel, mert ezen a gondolaton szeretné túl, vagy tovább menni, amit az imaórán elmondtam az Úr Jézus megkísértésével kapcsolatban, amikor is a sátán megkísértette, mert ez is egy példa arra, hogy hogyan győzedelmeskedhetünk a sátán kísértése felett. Hogyan is tudjuk a másik embert tovább vezetni úgy, hogy mi is figyelünk az Úrra, mi is győzedelmeskedünk a kísértés felett, aki szeretne bennünket visszatartani. És két dologról beszéltem, nem akarok ezen a területen újra visszamenni, hanem csak azt, amit mindenképpen szeretnék elmondani, mert két dolgot említettem, hogy hogyan is győzött az Úr Jézus a sátán kísértése felett, mi volt az ő titka, ami nem is titok, mert mondhatjuk nyílt titok. Úgy tudott győzedelmeskedni, hogy egyrészt megismerte az Urat, ismerte az Urat, és erre szerette volna ezen a történeten, vagy azon a történeten keresztül, a megkísértés történetén keresztül az Úr bennünk erre akar tanítani, vagy újra megerősíteni, hogy fontos nekünk, hogy megismerjük az Urat, mert mind a három kísértésben láthatjuk azt, hogy azzal tudott győzedelmeskedni, hogy kimondta azt, hogy meg van írva. Tehát, hogy mennyire fontos nekünk Isten igényét ismerni, mennyire fontos a megismerés, hát, és amit elmondtam ott is, hogy ezért jövünk ide. Ez a lenne a célja az Isten tiszteletnek, bibliaórának, imaórának, a bibliaolvasásnak, az egyéni csendeségnek, mindegyiknek egy célja van arra, hogy bennünket megerősítsen, hogy megtanítson bennünket azokra a dolgokra, amelyek aztán győzelemre visznek, amivel le tudjuk győzni a sátán kísértését. A másik dolog pedig, amit említettem, hogy nem csak az Urat kell megismernünk a Szentírásból, hanem meg kell ismernünk az ellenségünket is. Azt az ellenséget, akiről az Isten igéje nagyon világosan beszél, hogy ő embergyilkos. Hogy akárhogy próbál bennünket megtéveszteni, és akármilyen szép szavakkal közeledik hozzánk, és akármit próbál velünk elhitetni, mindig tudjuk azt, hogy ennek mindig hátsó szándéka van. Soha nem a mi javunkat akarja, mert mindig el akar veszíteni. Ő ezt akarja, és ezt soha ne felejtsük el, akkor is, ha azt mondja, hogy neked adom a világ összes kincsét, vagy azt mondja, hogy nem kell félned, mert én majd megsegítelek, vagy majd meglátod, hogy milyen dolgok lesznek, ha engem fogsz majd követni. Ne engedjünk neki, hanem figyeljünk az Isten szavára. És még az a kérdés is felmerült reggel az imaórán, hogy egyáltalán miért is van szükség az ember életében a kísértésre. Miért nem veszi el az embertől Isten ezeket a kísértéseket? Miért kell így leélni az életünket, és ahogy említettem, mert a hívő embernek a nagy útja az, hogy a kísértésekben kitart, és végül elnyerheti az igazság koronáját. Miért kell? Azért, hogy késztessen bennünket arra, hogy figyeljünk Istenre, hogy ne engedjük el az ő kezét, és belekapaszkodjunk, és mindig vágyakozzunk arra, hogy Isten tanítson, nyugtassa eszembe azokat a dolgokat, amellyel ezt a győzelmet megharcolhatom. És ezzel kapcsolatban gondolkodtam azon, hogy nézzünk már egy példát a Szentírásból, amely sok-sok kérdést felvethet az emberben, és amin keresztül az ördög sokszor megpróbálja ugye az ő maga magját elvetni a szívünkben, hogy aztán az felnövekedve legyőzze az igazi magot. Ugye, mint ahogy olvassuk Jézus példájában, amikor az ördög jön és konkolyt vet a búzában, hogy megfojtsa. Tehát, hogy ezt megfojtsa azt, ami, ami már szépen növekedik, amelynek jó gyümölcse van, ami nagyon szép, de mégis aztán megöli. Erikával, a feleségemmel szoktunk biciklizni, vagy időnként biciklizünk itt a Tokaj felé vezető kerékpár úton, és igen, elég régen voltunk már ebben a melegben, nem olyan jó már biciklizni, de mindig elcsodálkoztunk azon, mert mellettünk ugye az út szélén ott vannak a búza, vagy valamilyen kalászos táblák, és az egyik táblában nagyon szép ilyen lila virágok vannak, de az egész táblát betemeti ez a szép virág, és mindig mondta, hogy olyan szép az a virág ott benne a búzában. Hogy ez olyan jó látni is, hogy nagyon szép. Viszont ahogy többször jártunk arra, aztán láttuk azt, hogy ez a virág, ami nagyon szép virágokat mutat, és messziről is nagyon jól néz ki, egyre jobban kezdte a búzát lenyomni. És hát valami ilyesmi történik, hogy szép ez, jól néz ki, de tudjuk azt, hogy ez milyen kárt okoz, mert a közben a búza, vagy valamilyen más kalászos volt, nem tudom, az közben pedig tönkre megy. Tehát a sátán is ezt akarja, hogy valamit elvet a mi hitünkbe azért, hogy az felnövekedjen és megfojtsa a hitünket. És újra csak azt mondom, hogy kerestem egy történetet, vagy gondolkoztam azon, hogy milyen történetet olvashattam, vagy mondhatnék ezzel kapcsolatban, hogy hogyan akarja az Úr legyőzni a kísértést, és így jutottam el Elizeusnak a történetére, amit felolvastam az imádság előtt, ami egy nagyon szép történetként kezdődik, ugye előtte hívja el az Úr Elizeust, láthatja, hogy ment fel Illés a szekérrel, az övé lett a köntös, elindult, és ugye az első nagy tette, amikor itt azt olvassuk a Királyok könyvében, hogy Jerikóban meggyógyította, vagy mondhatjuk így, meggyógyította a forrást, amely a környéket táplálta, és amely rossz vízű volt, és ezért bár jó lett volna élni ott Jerikóban, a környékén is, jó lett volna a föld, de valahogy beteg lett a víz is, ezért nem tudtak az emberek sem inni belőle, és emiatt aztán a termények sem olyanok lettek, amilyennek szerették volna. Tehát, és közben pedig meggyógyította. De ezt egy nagyon szép cselekedet, és utána jön egy történet, ami egyike azoknak a történeteknek, amivel sok ember nem tud mit kezdeni. Amivel kapcsán sok-sok kérdés felmerülhet bennünk, hisz arról szól a történet, hogy jönnek ezek a gyerekek vagy fiatalok, ige szerint inkább fiatal fiúk voltak ezek, akik elkezdték csúfolni Elizeust, és ezért Elizeus megátkozta őket, és kijött két anyamedve, és közülük 42-t összemarcangolt, megölt. És akkor persze ott van az emberben a kérdés, hogy milyen történet ez? Tehát, hogy hogyan tudjuk mi ezt feldolgozni, hogyan értjük meg ennek a történetnek az üzenetét, vagy hogyan menjünk el mellette, mert az ember azt érzi, hogy valamit nem stimmel. Egyrészt a megátkozta gondolat, másrészt az, ami ezekkel a fiatalokkal történik, és ez mind azért, mert Elizeust csúfolták. Hogyan tudjuk mi ezt feldolgozni, és hogyan tudjuk ezt mi elmondani másoknak, hogy ez miért is történt, mikor magunk is, hát ott állunk széttárt karral, hogy hát és Isten ezt miért tette? De hát sok ilyen történet van, amiről nem tudunk, amikkel nem tudunk sokszor mit kezdeni, hogy miért is történt ez így. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor a Cselekedetek könyvének az elején Ananiás és Szafira azt a nyomorúságot kellett átélni, mind a ketten meghaltak, és a tanítványok is széttárt karral, megijed váltak, hogy hát mi ez? Hát hogyan lehetséges ez? Mi ennek az üzenete, vagy mit kezdjünk ezzel a történettel? Valóban ilyen Isten? Tehát ilyen kegyetlen dolgot tesz. Én azt gondolom, hogy ezért fontos nekünk, hogy legyen ismeretünk. Mindig eszembe jut az, amit annak idején Tibor bácsi mondott nekem, hogy soha nem szabad egy igét a Szentírásnak az egésze nélkül vizsgálni, mint ahogy nagyon fontos, hogy egy igén keresztül megérthetjük az egész Szentírást. Tehát, hogy ez minden összefügg egymással, és sokan szokták kritizálni egyes igehirdetőkben, hogy miért van az, hogy mindig igéket citál az egyik helyről, másik helyről, azért és már a végén egy igehirdető és semmi másról nem szól, mint igehelyeknek a egymáshoz pakolásából. Tehát erről szól az Isten igéje. Ahhoz, hogy megértjük ezt egyik gondolatot, ahhoz segítségünkre van a másik ige, mert csak ebből érthetjük. Isten igéje, a teljes írás, amely Istentől ikletett, és ami hasznos a tanításra és fedésre. Ezt a hívő embernek meg kell tanulnia. És azért kell nekünk odafigyelni Isten szavára, azért kell olvasni a Szentírást, azért kell az minél többet megérteni belőle, és talán megtanulni, hogy ezeken keresztül Isten bennünket a helyes úton tudjon vezetni, és amikor jön a kísértés, hogy hát miért történnek ezek a dolgok, akkor Isten megmutathassa nekünk, hogy nem felháborodni kell, nem megbotránkozni kell ezen a történeteken, hanem meglátni azt, hogy Isten mit miért cselekszik, és akkor egészen másképpen látjuk a dolgokat. Tehát mi az oka ennek, hogy ez így történt? Hogy az az Elizeus, aki előbb meggyógyította egy városnak a vizét, és mondhatjuk, hogy mindenkire jót tett, most pedig egy olyan dolgot cselekedett, ami hát érthetetlen, és most gyerekek voltak, vagy fiatalok, teljesen mindegy, azért fiatal fiúk, akik aztán az életüket elveszítették ezért a dologért. Hát hogyan lehetséges? Mi ennek az oka? És én azt gondolom, hogy sok ilyen történet van, amit nem ért az ember a Szentírásból. Gondoljunk csak arra, amikor az Isten népe száraz lábbal átmegy a vörös tengeren, milyen nagy csoda ez Isten népének, ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy azok a katonák, azok az egyiptomiak, akik őket kergetik, mind elvesznek. És persze nagyon könnyű azt mondani, hogy hát ilyen az élet, ők katonák voltak, de mindig belegondol az ember abba, hogy itt életekről van szó, családokról van szó, gyermekekről van szó, sok-sok dologról van szó, amikor egy-egy embernek az élete kihúny, és valami tragédia történik, hogy miért van erre szükség. És tudjuk, hogy mi az oka ennek az egésznek. Az egésznek a nyomorúsága onnan kezdődött, hogy a fáraó megkeményítette a szívét. Hogy ő az oka ennek az egésznek. Ő az oka, amiért aztán a katonák elindulnak. És ő az oka annak, hogy sok-sok embernek az élete tönkre megy. De nézzük meg, hogy mi az oka az itt történteknek, ezeknek az eseményeknek. Elizeus próféta még, mondhatjuk itt egy nagyon ifjú próféta volt, de már kezdett elismerést szerezni Izraelben. Egyrészt tudjuk, hogy Illésnek a tanítványa volt, Illésnek a Izrael történetének, mondhatjuk, legnagyobb prófétájának volt a tanítványa, aki mindig ott volt vele, tehát mondhatjuk azt, hogy már ismert ember volt, és ugye látjuk azt, hogy már kezdett csodákat tenni, és mégis azt látjuk, hogy jönnek ezek a fiatalok, mert valószínűleg nem kicsi gyermekekről, nem játszadozó gyermekekről volt szó a történetben. Jönnek ezek a fiatalok, és elkezdik ők kigúnyolni és kicsúfolni. Mi ennek az oka? Miért is történt ez? Mert annyira általános dolog az, ami talán az akkori Izraelben is, és mindenkor nagy problémája. Ugye jöttek a fiatalok, és jött ez az idősebb próféta, akik között talán volt egy kis generációs probléma, ami mindig van. Mindig van. Nézzük csak meg, volt az elmúlt időszakban ugye az úgynevezett időseknek fenntartott hely a vásárlásnál. Ugye a nehéz időszakokban fenntartották ezt a helyet, és mi lett ennek a következménye? Hát az volt a következménye, hogy egy idő után azok, akik többen voltak, azok elkezdtek felháborodni, hogy ők miért nem mehetnek abban az időben vásárolni. 9-től 12-ig is lehetett érezni, és már beszéltek is róla, hogy vannak konfliktusok emiatt a dolog miatt. De hát ez csak egy példa arra, hogy milyennek lehetnek azok a generációs problémák, amelyek talán akkor is, és minden időben ott vannak az emberek életében. Gondoljunk csak párra, aki beszél arról, hogy ti ifjak, ti az idősebbeket, az másik korosztályt tiszteljétek, tiszteljétek apátokat. Ugyanakkor pedig mondja az időseknek, hogy vigyázzatok és ne ingereljétek az ifjabbakat. Tehát, hogy mindig megvoltak ezek a problémák, hogy ezek előjönnek, mert nyilván a fiatalok úgy gondolják, hogy ők erősebbek, jobbak, nekik nem hagynak elég teret. Miért épp ezek vannak? Nagyon érdekes, amit itt az ige mond, hogy azt mondják ez a fiatalok, hogy gyere föl, valaki így fordítja, hogy menj föl, ezzel azt akarják mondani, hogy te is menj föl, mint Illés, tűnjél el. Ilyen igényes, ilyen magyarázatot is olvastam ezzel kapcsolatban, hogy igen, hogy menjél, tűnjél el, legyél, nem kell ezt te már ide, majd mi megmutatjuk. Ezek mindig ott voltak az emberi szívben. És ez nem csak generációs probléma, hanem az, hogy mi mindig úgy érezzük, hogy le kell győzni a másikat, jobbnak kéne lenni. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ó, persze, velünk ez nem történhet meg, de mégiscsak ott vannak ezek is. Ha az ember egy kicsit odafigyel az életére, a mindennapjára, akkor látja azt, hogy sajnos valóban igaz ez. Hogy valamiért mindig jönnek ezek a feszültségek. Miért te, miért én, miért nem én, miért nem te. Tehát ezek a kérdések újra és újra előjönnek, és hogy már a kezdetén így volt. Ez innentől indult el, ez volt az első gyilkosságnak az oka a történelemben, az ember történetében, hogy ugye Káin megöli Ábelt, mert miért ő? Miért az ő áldozatát fogadta el Isten? És egyébként mindegy, hogy elfogadta vagy nem, de hát miért ő az? Miért nagyobb ő, vagy miért jobb ő, mikor én is jobb lehetnék? Tehát innen kezdődik minden. Már a tanítványoknál is előjön, hogy ki a nagyobb, ki a jobb. És ez volt itt a fiataloknál is. Hogy egymást tudják az emberek belelovalni ezekbe a dolgokba. Egyre inkább. És tudjuk azt, én is voltam fiatal, és voltak, ugye főleg a fiúknál emlékszem arról ezek a nagy összeröfe, mindig mindenhova együtt mentünk fiúk, és egymást tudtuk föl lovalni dolgokba, belelovalni dolgokba, és hát észre se vette az ember, és milyen butaságokat követtek el, mert egy, ugye is szokták mondani, egy bolond százat csinál. És ez így működik. Így működnek a dolgok. De hogy mi lesz ebből, amikor az ember felfuvalkodik, vagy úgy gondolja, hogy a másik embert legyőzi, ennek egyenes következménye az is, hogy nem csak a másik ember felé kezdi ezt érezni az ember, hanem Isten felé is. Mert itt ebben a történetben ez is benne volt, hogy ezek a fiatalok, ugye az abban az időben, amikor ez a történet játszódik, tulajdonképpen Bételben egy Baál kultusz alakult ki, és hát valószínű, hogy ezek a fiatalok is Baálnak a követői voltak, a Baál kultusz követői voltak, és hát itt nem csak arról van szó, hogy egy ember felé van ez az érzés, hanem Isten felé is. És ez így működik, hogyha az ember felfuvalkodik, akkor előbb-utóbb Isten felé is felfuvalkodik. Nézzük csak a fáraót, aki először csak önmagára figyel, vagy egyelőre csak az van benne, hogy ő a fáraó, nincsen tőle nagyobb, hogy jön oda ahhoz Mózes, hogy odaáll elé, és aztán a végén már úgy felfuvalkodik, hogy Isten ellen is lázad, sőt, másokat is belerángat ebbe az egészbe. Az ő önzése, az ő nagyra vágyása, vagy az ő vágyai és tervei hogyan tudja másokra ráerőltetni, és egy egész népnek a romlásává tenni. Azért, mert az ő kivagyisága, az ő nagyra vágyása, vagy a kevéssége hozza ezt, és bevon ebbe másokat. És először bevonja a papokat. Nagyon érdekes, ahogy látjuk azt, hogy jön Mózes a botjával, ami kígyóvá változik, akkor jönnek, mert szól a papoknak, gyertek, ti is csináljátok, és elkezdődik egy nagy harc, mondhatjuk szellemi harcnak is, de ugyanakkor pedig egy kicsit ilyen erőltetett dolog is, hogy megmutassuk, hogy mi is vagyunk valakik. És ugye először úgy tűnik, hogy hát tulajdonképpen működik. Mert amit Mózes megtesz, azt megteszik a varázslók is. Ott is az ő pálcájuk is kígyóvá változik. Hát ő is képes ilyenekre. De az ige arról beszél, hogy a végén az Úr mindezeket, az Úr kígyója, mondhatjuk, mindezeket felfalja, mindennek vége lesz. És igenis vigyázni kell arra, hogy hogyan is éljük az életünket, hogy ott van-e a szívünkben az alázat. Egymás terhének hordozása nem csak az a kétkezi munka és az a dolog, amire sokszor mi gondolunk, hanem az a példaadás, amivel mi Isten útján járunk, hogy nem fuvalkodunk fel, nem akarunk a másikkal harcolni, nem akarunk többek, nagyobbak lenni, hanem szeretnénk Istent követni. És amikor azt mondják ezek a fiatalok Elizeusnak, hogy kopasz, gyere föl, akkor nem azért nem megy föl Elizeus, és azért nem áll ellenük, mert és nem az fáj neki, hogy őt gyengének látták. És valóban, az a 42 fiatal, akiről ott beszél, bár az ige azt mondja, hogy valószínű, hogy többen is lehettek, mert ezek közül csak 42 halt meg a két medvének a támadása miatt, de hogy igen, Elizeus nem akart itt harcba keveredni velük. Ő nagyon jól tudta azt, hogy ő nem tud győzedelmeskedni felettük. Igen, hogy ő kevés. És ez nagyon jól látszik abból is, ahogy őt Isten elhívja szolgálatra. Emlékezzünk csak, hogy mit kér Elizeus illéstől. Hogy Uram, add meg nekem azt, vagy hadd legyen nekem azt, hogy a te erődnek, a te lelkednek a kettős mértéke legyen bennem. És talán az elsőnek azt tűnik, vagy azt gondolná az ember, hogy na, hát ez is többet akar, mint illés. Nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy ahhoz, hogy olyan proféta legyek, vagy megközelítselek téged, ahhoz nekem a léleknek kettős mértéke szükséges, mert nekem nincsenek olyan tapasztalataim, én nekem nincsenek olyan tulajdonságaim, nekem abból sokkal több kell, hogy egyáltalán felérjek hozzá. Tehát, hogy ő igenis alázatos maradt. És tudta azt, hogy nem kelhet versenyre ezekkel a fiatalokkal. De nem is az fájt neki, hogy őt bántották, hogy gyere fel, kopasz, gyere, mutasd meg a te hatalmadat, hanem az fájt a legjobban, hogy ezzel nem csak őt, hanem magát, Istent gúnyolták ki. És akkor történt az, hogy megátkozta ezeket a fiúkat. Nagyon nehéz erre mit mondani. Vannak átok, zsoltárok is a zsoltárokban, de nagyon kevés, és valahogy úgy érzi az ember, hogy az átok az nagyon messze áll az isteni gondolkodástól, mert az Új Szövetségben is, de az Ószövetségben is nagyon fontos az, hogy azért jött az ember fia. Nemrég beszéltünk róla, talán a múlt héten, hogy az ördög munkáit lerontsa. Most volt előttünk, és ő azért jött, neki mindig az volt a célja, hogy az embereket megtartsa. Hát akkor mi is történt itt? Valami hasonló, mint ami Dávid történetében játszódott le, amikor szembeszállt a nagy Góliáttal, aki kinevette az Isten népét, aki gyalázta az Isten népét, és Isten pedig megmutatta az ő hatalmát. Mondhatjuk azt, hogy Dávid is miért ment oda, miért csinálta azt, miért állt ellene, de hát nem tehetett mást. És nem tehetett más ebben a helyzetben maga a próféta is. Mit tegyen? Addig, amíg őt bántják, addig, amíg az ő kicsinyiségéről beszél, addig nincs gond, de hát ezek Isten ellen is fordultak. És az az ember, aki önmagát felmagasztalja, aki úgy érzi, hogy nagyobb az Istennél is, az előbb-utóbb megaláztatik. Pál nem véletlenül beszél arról, hogy vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, hogy el ne essen. Igen, mi úgy gondoljuk, hogy mi erősek vagyunk, és nagyon sokan teszik ezt. Reggel az imórán beszéltem arról, hogy a kísértő sokszor olyan magabiztosan mondja ki az ő kísértéseit. Neked adom a világot, mintha az övé lenne. És mi elhisszük, hogy neki van ereje, és ő képes bennünket akár megvédeni is, és álljunk mellé. Olyan sokszor a magabiztosságával hitet el bennünket, mert mi nem vagyunk bizonyosak abban, hogy Isten sokkal erősebb. Nézzük csak meg, hogy hányszor hallgat el a hívő ember, amikor sokszor a hitetlen olyan nagy szájjal mondja el az ő igazságát, és hogy hogyan tudják ők mondani, és akkor az ember csak hallgat, és nem tudunk mit mondani rá. És sokszor még el is bizonytalanítanak bennünket. Pedig higgyük el, hogy Isten hatalmasabb. És nézzük csak ebben a történetben, láthatjuk ugyanazt, hogy amikor következik ez a tragédia, akkor azt látjuk, hogy valami olyasmi történik, ami olyan megdöbbentő, és amit látnia kell az embereknek, hogy mi úgy gondoljuk, és ezek a fiatalok is úgy gondolják, hogy hát ők erősek, ők legyőzhetetlenek. Kik vagytok ti, és ki a te Istened? Talán bizonyítani akarnak, többen vannak, és egymást rángatják bele ezekbe a dolgokba, vagy talán a tanítójuk vezetik őket ebbe az irányba, hogy ti erősek vagytok, és ne féljetek semmitől, de a nagyoknál mindig vannak nagyobbak. És nagyon érdekes megfigyelni, vagy legalábbis nekem az volt, hogy Isten valami különleges módon is tehette volna azt, amit tesz, és megbünteti ezeket a fiatalokat. Jöhetett volna tűz az égből, vagy nem tudom, valami nagy csoda, hogy az emberek lássák, hogy hatalmas az Isten, de ő nem ezt teszi, hanem medvéket küld. Akkor azt mondja, hogy tessék, azt gondoljátok, hogy ti vagytok a nagyobbak, hát tőletek is van nagyobb. És mindezek fölött áll az Isten. Nem kell ahhoz az isteni nagy hatalom ahhoz, hogy ti megszégyenüljetek, hanem sokkal kisebb, amivel minden nap találkoztok. Mert úgy gondoljátok, hogy vagytok valakik. Hogy mi vezette és hogyan jutottak ezek a fiatalok ide, hogy ennyire felfuvalkodottak lettek. Hát én azt gondolom, hogy látja az ember ezt ma is. És igen, látjuk azt, hogy hogyan lehet embereket manipulálni. Ahogy annak idején a fáraó manipulálta az ő népét, manipulálta a papokat azért, hogy az ő szolgálatába álljanak. És ahogy manipulálják sokszor ma is az embereket azért, hogy mindenféle emberi összetűzéseket szítsanak, legyenek ezek fiatalok, idősek közötti ellentét, vagy valami bármi más, ez nem isteni dolog. Ez mindig csak a rossz irányba visz. És mit mond Isten igéje? Hogy nekünk nem erre kell tekinteni. És ezért mondja az Úr Jézus Péternek, amikor kísértő megkísérte, és azt mondja, hogy ő vele mi lesz, ő mit fog csinálni, ne foglalkozz azzal. Milyen erős lesz, milyen szolgálata lesz, mit fog csinálni, nem az a lényeg. Te kövess, ez a legfontosabb, te kövess. És azzal járj előtte, az, amit tesz. Egymás terhét hordozni, az nem csak azt jelenti, hogy kisegítem a bajból, hanem az, hogy igenis az én életemmel, a Krisztus követésével előtte járok. Nem másra nézek. Nem nézem, hogy ki a nagyobb. Nem nézem, hogy ki az, aki talán értékesebb. Istennél mindenki értékes. A legkisebb is, a legerőtlenebb is értékes, mert ő mindenkit használni akar az ő országában. És minket becsap a kísértő. És becsap úgy, hogy egymás ellen fordulunk, becsap úgy, hogy nagyobbá akarunk lenni, és becsap egy ilyen történeten keresztül is, hogy miért engedi ezt meg Isten, és nem látunk mögé, hogy mindez miért történik. Pedig ha figyelnénk az Isten szavára, ha keresnénk az Isten akaratát, ha mögé látnánk a dolgok mögé, amit Isten is lát, és amit velünk is láttatni akar, akkor sokkal kevesebb összetűzés lenne, sokkal kevesebb kísértést tapasztalnánk meg, és sokkal jobban tudnánk egymást segíteni a keskeny úton. Hát ne azzal törődjünk, hogy mi van körülöttünk, ne azzal törődjünk, hogy ki mit tesz, és ki hogyan cselekszik, hanem te kövess engem, és legyél példa azok előtt, akiket Isten rád bízott, vagy akik elé állított téged. Igen, Elizeus így állhat előttünk példaként. Ő Istent követte, csak egyenesen előre tekintett, tette az útját, tette a dolgát, és a többit pedig hagyta az Istenre. Mi is tegyünk így. És így tudjuk majd igazán egymás terhét hordozni, és egymás segíteni a keskeny úton. Adja az Úr, hogy ez így legyen, és áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben. Amen.